A vonalban pedig Péntek Ádám, az Erste elemzője. Szervusz Ádám, szép napot kívánok!
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is!
A következő percekben az űrtechnológiai cégekről fogunk beszélgetni, már csak ugye annak apropóján is, hogy Kapu Tibor társaival együtt arra vár, hogy szép lassan azért, de biztosan eljusson a nemzetközi űrállomásra, és megkezdje ottani kutatási tevékenységét. Ezek a cégek hogy teljesítenek mostanában, amelyek az űrtechnológiával állnak kapcsolatban?
A utóbbi időben nagyon felkapták ezeket a részvényeket. Persze ez annak is betudható, hogy magára a szektorra is egyre nagyobb figyelem hárul. Hát ugye azt egyre másra jelentik be a különböző űr küldetéseket, de nem csak a az űrbe való eljutás a cél, hanem most már a Holdra ismét eljutni, illetve a Marsra is már célig tűzték ki, hogy Marsra kéne leszállni. Hát persze ezek még távlati célok, de mondjuk Elon Musk, aki a úgy egy SpaceX nevű vállalatnak a vezérigazgatója, ő 2026-ra teszi ezt, hogy elindulhat egy ilyen küldetés, de azért tőle megszokhattuk, hogy túl optimista tud lenni, és ezek az általa kicsit határidők nem annyira szilárdak. Minden esetre a SpaceX a legnagyobb vállalat ebben a szektorban, bár ez nem is végére bevezette, tehát hogyha befektetésként valaki érdeklődik, akkor sajnos nem tud részvényeket vásárolni. Egyébként kifejezetten nagyon nagyon cégről van szó. Egy ilyen privát részvénykibocsátások szoktak lenni, ez a Fitzgeraldnek, vagy vállalati befektetőknek. Minden esetben szóval decemberben volt utoljára, és akkor 350 milliárd dollárra értékelték a vállalatot, úgyhogy kifejezetten nagy vállalatról van most már szó. Viszont, hogyha valaki pedig az űrszektorba akar befektetni, akkor szintén vannak alternatívák. Ilyen például a Rocket Lab nevű cég, jelentősen kisebb egyébként, hogyha a készítszervek közben, de ők is rakétákat építenek, és rakétákat lőnek fel az űrben. Most már ők is a NASA-val és különböző ilyen állami különböző kormányzati egységekkel szerződésben állnak, és egyfajta alternatívát jelentenek a SpaceX mellett. Igaz, hogy nem csak a cég mérete kisebb, hanem az általuk készített rakéták is. A SpaceX-nek van ez a Falcon 9-es rakétája, amivel egyébként Kapu Tiborékat is feljuttatják majd a nemzetközi űrállomásra. Ez egy ilyen 60-70 méteres űrhajó, amivel szó van, és ami a Rocket Lab-nek van, az pedig jelentősen kisebb, tehát ilyen 10-15-20 méter közötti, és a kapacitása is ennek megfelelően töredéke, tehát ilyen 300 kilót tud fölvinni, tehát ez már tehát arra nem alkalmas, hogy embereket visszasszon az űrbe, csak műholdakat tudtak ezzel fellőni, és földközi pályára állítani, tehát nagyjából ez a cégnek a profilja, illetve ezen kívül műhold alkatrészeket gyártanak, különböző szolgáltatásokat nyújtanak az ipari, más ipari vállalatoknak. És hát, ha az elmúlt egy évet nézzük, akkor hát nagyon-nagyon jó évet tudhat maga mögött a cég, legalábbis így a befektetőkről ez mindenképpen elmondható, mert ez több mint hatszorosára nőtt a cég árfolyama. Persze az ehhez is kellett, hogy előtte meg azért jelentős csökkenésen menjen keresztül, de minden esetre az elmúlt egy év jól sikerült, persze ez még nem jelenti azt, hogy minden évben meghatszorozódik az árfolyam, tehát azért erre nem lehet számítani, de minden esetre ez most egy eléggé szépen lévő terület, úgyhogy érdekes lehet befektetési szempontból is. Van egyébként másik cég, ami kicsit más megközelítést alkalmaz, de szintén az űrszektor egyik ilyen nagyobb vállalata, viszonylag nagyobb. Ez az AST Space Mobile, és így a nevéből is valamennyire már kiderül, hogy mivel foglalkozik. Ez mobilos szolgáltatást nyújtanak, csak éppen nem földi adószornyokat üzemeltetnek, hanem ezek az adószornyok az űrben vannak, és a műholdak formájában az űrben, tehát a földkörű pályán keringenek. És ennek az a jó tulajdonsága, hogy a lefedettséget maximálisan tudják biztosítani. Tehát nincs olyan, hogy mondjuk egy hihetlen elhagyatott helyre ugye nem tudnak mindenhol adótornyot telepíteni a telekommunikációs vállalatot, vagy éppen nem ér meg. Az évben pedig ezek a műholdak, tehát műholdról van szó, keringenek, tehát nem is száz, de hogy sok műholdjuk van, illetve hát még többet akarnak felküldeni, hogy a lefedettség még nagyobb legyen. És akkor ez azt jelenti, hogy azok az emberek, egyébként az a cég számítása szerint 500 millió ember egyáltalán, 500 millió ember egyáltalán nem jut el a lefedettség, és több mint 3 milliárd ember pedig csak részleges, gyenge lefedettségi zónákban él, és ők például nekik tudnának szolgáltatást biztosítani, de nem csak mobilos szolgáltatást, hanem internetet is. A cég még erősen a fejlődési szakaszában van, tehát bevételt még csak minimálisan tud termelni, most inkább az előkészítési fázis zajlik, tehát építik a műholdjaikat és feljutatják az űrbe, de néhány éven belül már a nyereséges vállalattá nőhetik ki magát, és ez egy elég jó lehetőséget biztosít. Van egy hasonló szolgáltatás, az pont a SpaceX-hez kapcsolódik, ez a Starlink, erről azért lehetett hallani, ez is műholdas internetet ad, viszont itt szükség, a Starlink esetében szükség egy földi belülegység, és tehát ez emiatt materásabb a működtetése, a VSZ Space Mobile-nál pedig ezt közösen a telefonunkra sugározná le a jelet, úgyhogy ilyen szempontból egy kényelmesebb alternatívát biztosíthat, úgyhogy ez is egy érdekes vállalat ebben a szektorban. És talán még egyet lehet kiemelni, vagy ami szerintem érdekes, van egy Fire Global nevű cég, ez egyébként a belülő kettőhöz képest is egy nagyon kicsi cég, de ők szinte műholdakat gyártanak és üzemeltetnek, ilyen nano műholdakat, tehát ez egy ilyen nagyon kicsi, egy ilyen kis dobot méretű, ilyen 30-10 centis, és ezekből álló flottájuk van, és nem is, ők rádiófrekvenciás jeleket gyűjtenek az űrből, és így valós idejű repülőgép követési adatokat szolgáltatnak, hogy meteorológiai előrejelzéseket biztosítanak. Szóval van egy ilyen adatszolgáltatás, amit a különböző vállalatok előfizethetnek, és gyakorlatilag ez az üzleti modell is, hogy úgy látszik, hogy az űrben egyre több mindent lehet csinálni, ez pedig még mindig egy kitőben jár maga a technológia, meg maga a szektor, de látható, hogy elég komoly jövő előtt állnak ezek a vállalatok, vagy ez az egész szektor.
Hogyha megnézzük a Donald Trump által kezdett, mondjuk így, illetve szóval az általa bevezetett vámpolitikát, ennek van valamilyen hatása ezekre a cégekre? Ezt ugye csak azért kérdezem, mert tipikusan az űripar nem a mindennapi nyersanyagokkal vagy alkatrészekkel dolgozik.
Különösebben gondolom, hogy nem, vagy legalábbis nem nincsenek így az első, vagy legjobban érintett szektorok között. Tehát nyilván az ilyen acél, alumíniumipari, hogyha szükségesek a műoldakhoz, vagy a földi egységekhez, az arra vannak vámok kivetve, de ezek csak ilyen közvetve érintik az űripari vállalatokat, nem kifejezetten. Viszont ami egy inkább nem is ennyi, tehát ami viszont érintette őket a múlt héten, ugye lehetett hallani arról, hogy Donald Trump és Elon Musk nyilvánosan összetűzött az interneten különböző nézeteltérések miatt, de elég csúnyán folyult ez a vita közöttük. Minden esetre, mivel a SpaceX erősen támaszkodik a kormányzati megbízásokra, mert Trump utalt is arra, hogy hát akár ezeket meg is vonhatják, hogyha itt túl nagy a szája az Elon Musknak. Na és akkor elindultak a spekulációk, hogy ha tényleg megvonják ezeket a megbízásokat a SpaceX-től, akkor ugye valaki más kaphatja meg, és akkor például a nevekedésnek indultak ezek az űripari cégek is, amik a tőzsdén elérhetőek, például a Rocket Lab, úgyhogy és az ESC Space Mobile-ra is elmondható ez, szóval vannak ilyen hatások, amiket előre azért nehéz felmérni, de mégis látható, hogy azért erősen spekulatív tud lenni a tőzsdének ez a része.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Péntek Ádámot, az Erste elemzőjét hallották. Nagyon szép napot kívánunk neked, szervusz!
Köszönöm, szervusz!